29. verstől olvasom, szerintem most már a fejezet végéig. Nem, majd még megállok a 37. vers előtt, és akkor azt majd külön. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Cselekedjetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Kígyók, vipera fajzatok. Hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme én prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok, egyeseket közülök megöltök és keresztre feszítetek majd, másokat pedig megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldözitek, hogy rátok szálljon minden igaz vére, amelyet kiontottak a földön az igaz Ábel vérétől Zekárájának a Barkjá fiának véréig, akit meggyilkoltatok a templom és az áldozati oltár között. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. És azért szeretném a 29. verstől kezdeni, mert tudom, hogy a múlt héten végül is a meszelt sírkövekről egy picit szóltunk, viszont rájöttem, hogy nincsen róla hangfelvétel. Úgyhogy ha szabad, akkor egy picit azért mégiscsak visszalépnék ide, és beszélnék egy picit erről a meszelt sírkövekről, meg sírokról. A két dolgot kell itt látni. Az egyik, hogy ugye a zsidó temetkezés az alapvetően Jézus korában, meg az ókori klimatikus viszonyok miatt, ahol lehetett, ott sírboltokkal történt. Tehát valami puha kőzetbe, általában egyébként homokkőbe bevágták ezeket a kisebb kamrákat, amiket nem ilyen óriási barlakként kell elképzelni. Ezek sokszor csak, bocsánat, hogy ezt mondom, akkor a lyukak voltak, hogy befért az ember, akit oda be akartak fektetni, és akkor kövekkel lezárták, vagy befalaszták. A másik temetkezési módszerük az meg az volt, ahol nem volt erre lehetőség, hogy egész egyszerűen kőrakásokat emeltek az elhunytak fölé, mert hogy hát egyszer azt a magyarázatot hallottam egyébként, és ez szerintem ebben van némi fantázia, de aztán aki az ószövetségi kortörténethez jobban ért, mint én, az lehet, hogy azt mondja, hogy butaság, hogy nagyon kevés olyan területük volt, ahol lehetett volna az általunk ismert európai módon temetni. Tehát, hogy földbe gödröt ásunk, és akkor oda eltemetjük az illetőt, vagy gyorsba betekerve, vagy koporsóba. Mert hogy azok a területek, amik áshatóak voltak, azokat földművelésre kellett használni. És innentől kezdve a kevés művelhető földbe nem temettek, hanem kialakul ez a kőrakásos szokás. Na most viszont innentől kezdve, mivel köveket raknak a holttestek fölé, ember legyen a talpán, aki mondjuk 30-40-50 évvel a halálesetek után még megmondja, hogy ki hol nyugszik a lakott területek körül, ahol mindenhol kőrakások vannak. És emiatt, hogy ne lépjenek rá a sírokra, mert ez egyébként nem minősült kegyeletgyalázásnak pont ezért, mert mindenhol ott voltak ezek a sírok, hogyha valaki rálép a sírra, viszont tisztátalanná teszi az embert a holttestrel való érintkezés a zsidó törvények szerint. A nagy ünnepek előtt az összes ismert sírt bemeszelték, hogy lássák, hogy az ott van, és hogy ne lépjenek rá, hanem kerüljék ki. Ezzel ne szennyezzék be önmagukat. És erre mondja Jézus azt, hogy jaj, nektek képmutató írástudók, mert a síremlékeket, tehát hogy bemeszelitek a sírokat, hogy van, de hogy... Kívül ti is igaznak látszottok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatásra és törvényszegéssel. És hogy ugyanez van, hogy ugye belül, hogyha megnézzük, akkor ott már egy lebomló test van, abban alapvetően semmi tiszta nincs, kívülről viszont gyönyörű szépen látszik, és meg van csinálva, be van meszelve. És akkor ebből jön a következő gondolati egysége Jézusnak, a síremlékeknek a felékesítése, a bizonyos síremlékeknek a felékesítése, mert hogy voltak olyan proféták, meg igazak, tehát szent életű emberek, akiket nagyra tartottak, és a tradíció tudta, hogy hol temették el őket. Na most, hogy ez a tradíció mennyire volt igaz, vagy mennyire nem volt igaz, az azért megkérdőjelezhető sok szempontból, de Jézus korában még megvolt az, hogy itt nyugszik, nem tudom, mondjuk Hóseás próféta, itt nyugszik mondjuk Mikeás próféta, és hogy erről ők úgy érdemi hagyományokkal bírtak, és azért azt úgy szeretném elmondani, hogy olyan szempontból azért, még ha tévedtek is, azért az nagyon izgalmas, hogy nem az volt, hogy mondjuk egy prófétára volt nekik 12 hagyományuk, hanem általában egy, és ahhoz tartották magukat. De ebből viszont az lett, hogy kialakítottak ilyen zarándok kultuszhelyeket, ahol felállították a farizeusok meg az írástudók ezeket az óriási, monumentális kőemlékműveket, és azok előtt térdepeltek, meg imádkozgattak, meg zarándoklatokat szerveztek oda, és tényleg az volt a magyarázata ennek az egésznek, hogy mivel a próféta az Isten igéjét képviselte, és ezeket a prófétákat ugye általában a nép, tehát az ő őseik elüldözték, megkövezték, ezért bárcsak mi éltünk volna akkor, mi, akik már értjük az Istennek az igéjét, mert akkor nem tettük volna ezt. És szeretném kiemelni Jézusnak a reakcióját erre a hozzáállásra. Ha atyáitok idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt a próféták vérének kiontásában. És mit mond erre Jézus? Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak, cselekedjetek csak ti is atyáitok mértéke szerint, kígyók, vipera fajzatok. Azért nagyon fontos ez az egész, amit itt Jézus mond, hogy azt bizonyítjátok, hogy fiai vagytok, mert a zsidó kultúrának vannak ilyen nagyon nagy etalon elemei, vagy emberei, akitől a zsidóság származik. Ábrahám, Jákob, Izsák, vagy bocsánat, Ábrahám, Izsák, Jákob, tehát az ősatyák. De nagyon fontos, hogy az ősatyák után ott van Mózes, hogy az igaz papság az eredetileg Áronon keresztül indul, hogy alapvetően a zsidóság 12 törzse visszavezethető Jákob 12 fiára, mínusz 2, és ugye plusz József 2 fia. Ebbe így belekeveredhetünk, de ugye Efraim és Mannasé nem Jákobnak voltak a gyermekeik, Jákob unokái voltak. De hogy ebből lesz a 12 törzs. És hogy ez az önidentitás, hogy mi tőlük származunk, ez a Jézus korabeli hitgyakorlatot is mélyen hatja át. És amikor azt mondják magukról, hogy de ha mi akkor értünk volna, amikor ezeket a prófétákat megölték, meg elüldözték, meg kínozták, akkor mi ezt nem tettük volna, akkor valójában pont azt igazolják, hogy de gyerekek, igazolják magukról, hogy gyerekek, a felmenőitek között nem csak Ábrahám van ott, meg nem csak Izsák, meg nem csak Jákob, meg nem csak az a Mózes, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, hanem azok, akik nemet mondtak az Isten igéjére, akik hátat fordítottak az Istennek, tehát ti ettől a bűnös nemzedéktől származtok. És van egy önproféciája Jézusnak ebben az egész helyzetben, ami gyönyörű. Cselekedjetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Itt Jézus felszólítja őket, hogy feszítsék keresztre. És még nem értik, de itt Jézus gyakorlatilag felszólítja ezt a farizeus hallgatóságot arra, hogy feszítsék keresztre. Mert hogyha nem nyitottak az Isten megváltása előtt, meg az Isten igéje előtt, mert bezárnak, mert külsőségekbe kapaszkodnak, mert a múltba menekülnek, mert nem veszik észre, hogy az Isten most éppen hogyan szólítja őket, akkor csak csinálják azt, ami reflexből jön velük, de ezt nem tudják, ezzel fognak evangéliumot. Vagy ezzel az evangélium elvégzésében fognak segíteni. És akkor itt jön még egy mondat Jézustól, amit keresztelő Jánostól csen, kígyók és viperafajzatok. Gyönyörűen zárja az ige hirdetésének az utolsó szakaszát. Valószínűleg a hallgatóság meg kellőképpen figyel rá azok után, hogy az elmúlt egész fejezetben a farizeusi hídgyakorlatnak a problémáit, tehát nem a farizeusokat, hanem a farizeusi hídgyakorlatnak a problémáit vesézi ki. És akkor még egyet akartam mondani ezzel a cselekedjetek, csak ti is atyáitok mértéke szerint, és hogy a farizeusok majd pont a keresztre feszítés által úgymond asszisztálni fognak az evangéliumhoz, hogy azért megvan annak a gyönyöre, a passió történetre egy picit előre ugorva, hogy szerintem ott mindenki nyeregbe hiszi magát. Ott nyeregbe hiszi magát az a papság, aki végre talál valamit Jézus ellen, ami miatt őt ki lehet végezni. Nyeregbe hiszi magát Pilátus meg Heródes. Hát ők az urak. Ők hoznak döntést. Ráadásul ott Pilátus meg Heródes között van egy gyönyörű politikai pingpong, ami olyan szépen benne van az evangéliumban, mert hogy azért lesz Jézus keresztre feszítve, ezt hadd mondjam el, és nem megkövezve, ami a mózesi törvény szerinti kivégzési módja a zsidóságnak, mert a római hódoltság alatt a Sanhedrintől, tehát a vének tanácsától Róma elveszi a kivégzés jogát. Nem végezhetnek a zsidók ki vallási okból sem végezhetnek ki a zsidók, hát hivatalosan senkit. Ennek ellenére egyébként ilyen lincselés jellegű megkövezések vannak, lásd a bűnös asszonyt, akit Jézus végül megment, és hallgatólagosan a római hatóság is nagyon sok esetben szemet hunyt a megkövezések fölött. Ennek azt mondják a történészek, hogy az volt az oka, mert hogy ezek a megkövezések ilyen szelepek voltak a hódoltságon. Tehát, hogy le lehetett vezetni vele a adott esetben a Róma elleni ellenérzéseket is. Hát láttunk már ilyen foci meccseket is, nem? Amikor nincs háború meg, de feszültség van, hogy akkor szétszedik a szurkolók a stadiont, és igazából nem az a lényeg, hogy mit játszanak a fiúk a gyöpön, hanem az a lényeg, hogy hogyan tudunk rombolni. Hát ez egyidős az emberrel, a rómaiak erre az általuk betiltott megkövezést használták. De hogy a Sanhedrin hivatalosan nem végezteteti ki. És mivel Jézus egy sokak által követett mester és tanító, most még ne beszéljünk róla, mint megváltóról, mert ugye ez ugye a kortársaknak nem egyértelmű. Ezért nem merik azt mondani, hogy gyerekek, gyorsan kövezzük meg a sarkon, aztán majd a rómaiak. Csönd. Mert hogyha utána feljelent bennünket valaki a római hatóságnál, hogy mi megköveztünk ám egy zsidó tanítót, egy rabbit, és a római, akik elkezdenek vizsgálódni, akkor kiderül, hogy ez főpapi utasításra volt, és akkor majd bennünket fognak megrángatni. Ugye a főpapok nagyon okosan azt mondják, hogy hát küldjük Pilátushoz. Ő a római helytartó, megalkudunk majd vele valamiben, hogy miért kell Jézust kivégezni. Ugye Pilátus meg is kérdezi, hogy mi a vád, arra a főpapok azt mondják, hogy Isten fiának mondja magát. Tehát ez egy teológiai vád, és innentől kezdve Pilátus egyébként nagyon izgalmasan van benne a történetben, mert Pilátust, hogyha megnézik a testvérek az összes evangélium leírását, egyetlen egy dolog érdekli, hogy Jézus királye. Mert ha Jézus király, akkor az egy politikai vád. És a római hódoltságban a zsidóknak nem lehet, csak olyan kliens királya, akit a rómaiak jelölnek ki, és ez egyébként a Heródes dinasztia a Jézus idejében. Tehát Jézus nem lehet király, akkor ki kell végeztetni. Na de kiderül, hogy Galileából származik, ahol Heródes Antipász, mint negyedes fejedelem, római kliens király uralkodik, és akkor Pilátus így tesz egy gesztus Heródesnek, hogy végeztes ki te. Átküldi Heródesnek, aki pont Jeruzsálemben van a passió történet ideje alatt, és ez egy gesztus Pilátustól, hogy látod, én a római helytartó, megengedem neked, lásd, milyen nagyra tartalak, a te embered te végeztetheted ki. Ez egy furcsa egyébként nekünk, de ez a korban egy politikai gesztus. Mert hogy nem veszem el tőled az önrendelkezésnek a jogát, hanem meghagyom neked. Heródes viszont érzi, hogy ez egy gesztus. És pontosan tudja, hogy neki negyedes fejedelemként hol van a helye. Talán azt is érzi egyébként Heródes magáról, hogy ő korán sem olyan nagy kvalitású politikus, mint az apja volt. Ezért megteszi azt a gesztust Pilátusnak, és most nem az evangéliumról beszélek, hanem ami mögötte van, de az evangéliumból kiolvasható, hogy visszaküldi, hogy lásd, én viszont elfogadom Róma elsőbségét. Végeztes ki te. És akkor ezek után jutunk el oda, hogy mosom kezeimet. és Pilátus végül is kivégezteti Jézust, és ezért feszítik keresztre, és nem kövezik meg. Na de a lényeg, hogy ebben a helyzetben mindenki pozícióban érzi magát, és nem ők irányítanak. Mert onnan indul a történet, hogy azt mondja Jézus Júdásnak, hogy amit cselekedned kell, tedd meg hamar. Ott folytatódik a történet, hogy a Getsemáné kertben, mikor azt mondják, hogy a názáreti Jézus keressük, akkor azt mondja Jézus előlép, hogy én vagyok, őket pedig engedjétek el. Hogy Pilátus mikor kérdezi, hogy király vagy-e, akkor az én országom nem a világból való. És egyébként gyönyörű, mert nem tagadja a királyságnak a vágyát, csak egész egyszerűen az, amiről ő beszél, Pilátus nagyon hamar összerakja, hogy hát neki ezzel nem is kellene helytartóként foglalkozni, mert ez egy vallási kérdés, ő meg helytartó. És hogy nem ők irányítanak. És itt a 23. fejezetben már gyakorlatilag Jézus egy ilyen nagyon burkoltan elmondja, hogy cselekedjetek atyáitok mértéke szerint. Képtelenek vagytok befogadni az igét, akkor végezzetek ki. De ez lesz az evangélium. És akkor itt egy picit megállok, és akkor utána még egy-két szót azért mondanék a hátralévő dolgokról, de hát, ha van hozzászólni való. Hogyha valaki Károli Biblia fordítást fog a kezébe, és elolvassa itt a 23. fejezetet, akkor a fejezet végén, amikor Jézus azt mondja, hogy hol kezdődik a mondat? Ezért íme én prófétákat, bölcseket, írástudókat küldök hozzátok, egyeseteket közületek megölitek, közülük megöltök, és keresztre feszítetek majd, másokat pedig megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vére, amely kiontatott a földön az igaz Ábel vérétől Zekarjának, Barakjá fiának véréig, akit meggyilkoltatok a templom és az áldozati oltár között. A Zekarjá az csak a revidiált újfordítású Bibliában fog szerepelni. Károli még Zakariásnak fordítja. És itt van egy kis problémakör egyébként, mert a Zakariás az egy... nem tudok mellépni. A Zakariás az egy viszonylag elterjedt név egyébként a Bibliában is. És több Zakariásunk is van. Csak egyik sem volt főpap. És ez a Zekarjá, aki itt elhangzik, az egyébként, ha jól emlékszem, Sámuel második könyvében szerepel. Ez az egyetlen egy információ, amit tudunk róla, hogy ő főpap volt, és a feldühödött tömeg a dávidi templom udvarán, tehát nem a Jézus korabeli templom udvarán, mert azt már Heródes építeti, Salamon idejéről beszélünk, hülyeséget mondtam, tehát Salamon templomának az udvarán, az udvaron kivégzi. És ez ennyit szerepel egyébként az egész Bibliában Zekarjá, viszont a héber szöveg az valóban Zekarjáként hivatkozik rá. És a Máté evangéliuma beli átirat az ugye görög fonetikával dolgozik. Tehát a héber betűket megpróbálja görög fonetikának megfeleltetni. Itt viszont a Zekarjá meg a Zakariás az nagyon hasonlítani fog egymásra, mert a héberben a mással hangzók hordozzák egy szónak és egy névnek is egyébként az értelmét, és a ZK, a R és a J, az ugye lehet I is a héberben, az akár Zakariás is lehet. Ez ugyanannak a névnek valójában egy másik változata. A görögben, meg ugye mikor átírják ezt görög névre, vagy görög betűkre, akkor itt már egy picit bajban vannak, mert a görög viszont már egy olyan nyelv, ahol nem a mással hangzók hordozzák a szavaknak a jelentését, hanem a mással hangzók és a magánhangzók együtt. És valószínűleg az történik, hogy Máté önhibáján kívül, mivel görögnek valahogy meg kell feleltetni az arámiul elmondott Jézus ígehirdetést, a Zakariás verziót használja, viszont az Jézus ígehirdetés a Zekarjáról beszél. És itt felhoz egy vonalat Jézus Ábeltől Zekarjáig, aki egy főpap volt, Ábel meg ugye a pásztor, akit megöl a testvére Káin. Az első ember, akit megölnek, és akinek a vére felkiált az Istenhez. És itt Jézus azt mondja, hogy valójában ez egy ív, ami átmegy a történelmen, és minden egyes gyilkosságba beletartozik, mert hogy vissza fog rátok szállni az igazaknak a vére, tehát a vértanúknak a vére is vissza fog szállni rátok. Ti lesztek érte a felelősek, nem csak a Jézus kereszthaláláért lesztek felelősek, hanem a Jézust követő keresztények vértanúságáért is ti lesztek a felelősek. És vegyétek észre, hogy ez meg fog történni. És akkor itt vagyunk egy picit bajban, mert a 23. fejezet már felvezet egy picit ilyen apokaliptikus vonalat, és az apokalipszisben mindig valahogy a jövőt keressük. És az első keresztények is félreértették Jézust, mert ugye rettenetesen hamar azt gondolták, hogy még az ő életükbe visszajön. És többek között azért gondolták azt, hogy még az ő életükbe visszajön, mert elolvasták Máté 23. fejezetét, és ott Jézus elmondja, hogy az első halottól Ábeltől kezdve Zekárája a vérén keresztül, itt én is meg fogok halni, meg majd a vértanúk, akiket én küldök hozzátok, akiket ti megköveztek, meg keresztre feszítettek, stb., azoknak a vére mind visszaszáll rátok, és bizony mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Jó. Csak hogy itt Jézus alapvetően arról beszél, hogy a farizeusi kegyesség nem nyitott az Isten igényére, tehát ki fogja vetni azt magából. És ez történik meg ezzel a nemzedékkel. Ez történik meg István vértanúval. Hogy ő gyakorlatilag a feltámadás után az első keresztények egyike. És a farizeusi kegyesség hogyan reagál a kereszténységre? Elkezdi üldözni. Egyébként barom izgalmas, hogy miért kezdi el üldözni. Nagyon, nagyon érdekes, hogy ez csak félig vallási indok. A farizeusok azért kezdik el üldözni a keresztényeket, mert a zsidóknak vallásszabadsága van a római birodalmon belül. De ha kiderül, hogy a zsidóságon belül létezik egy, nevezzük így szekta, aki azt mondja magáról, hogy a megfeszített Krisztus, az Isten fia, a zsidók királya, és nem fogadják el ezek az emberek a császár istenségét, még névleg sem. Ugye a zsidók névleg elfogadták, pontosan azért, hogy a vallásgyakorlatukat megkapják. Ha híre megy annak, hogy van egy olyan zsidó szekta, aki nem fogadja el a császár istenségét, akkor a császár be fogja tiltani a zsidó vallásgyakorlatot. És kezd zsidó üldözésbe. És hogy ez ne történjen meg, Pál apostol nagyon ügyesen már egyből begyűjti a papírokat, és indul Damaszkuszba, hogy összeszedje a keresztényeket. A zsinagógából, tehát itt még zsidó keresztényekről beszélünk, pontosan azért, ez gyakorlatilag egy zsidó öntisztítási folyamat, hogy ők ne kerüljenek bajba a császárnál. És Jézus pont arról beszél, hogy na, ez fog megtörténni. Tehát engem is megöltök, meg a tanítványaimat is megölitek, és ezért ti lesztek a felelősök. De egyébként ebben már benne van az evangélium. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan gyönyörű mondat, ami Pilátus udvarán elhangzik, mikor a felhergelt tömeg azt üvölt, hogy vére rajtunk és gyermekeinken. És nem gondolnak abba bele, hogy ez az evangélium. Mert Jézus vére az, ami bennünket megvált. És amikor a keresztelkedést mi már úgy adjuk át a gyermekeinknek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, meg az Úrvacsora szentségébe belépünk közösségbe, akkor vére valóban rajtunk van és gyermekeinken, de nem mind bűnös pecséten, vagy pecsétként, hanem a bűnöst megváltó pecsétként. És akkor itt most megint megállok, hát ha van hozzászólni való.